Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, Szegedre indulunk, méghozzá a Szegedi Szimfonikus Zenekarhoz, és itt van a vonalban Dubocki Gergely, ennek a zenekarnak a művészeti vezetője. Szia, Gergő!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is!
Hát megtartottátok az évad bemutató sajtótájékoztatót, és hát elég izgalmasnak hangzik, amivel ti készültök, de hát egy elég komoly időszak van mögöttetek, és ezt soha nem szabad elfelejteni, hogy ugye ti nyáron is elég sokat dolgoztok, hiszen ott van az egész szegedi szabadtéri játékok, ami a ti közre működésetek nélkül hát soha nem is tudna megvalósulni.
Valóban a zenekar dolgozik a szegedi szabadtéri játékokon hagyományosan, ugye opera is volt idén, meg mindenféle más könnyedebb műfajok. Szóval nem állt meg, ugye az élet, persze egy kis szabadságra elmentek, de hát most már kezdődik az évad, mert október 1-én már indulunk egy Mahler második szimfóniával, ami egy hatalmas, hatalmas apparátust igényel.
Aha.
Tehát a kórussal együtt kb. 200-an leszünk.
Hú, de komoly.
És egy picit többen. Szóval talán még el sem hangzott Szegeden ez a mű, tehát nagyon várjuk, a közönség is nagyon várja, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a szimfonikus bérleteink mellett ugye a zenekar az operában is, illetve a színházban is játszik.
Igen.
Zenés előadásokat, szóval gyakorlatilag itt zenekarnyi munkát végez a Szegedi Szimfonikus Zenekar az évadban.
Te is említetted a Mahler szimfóniát, ezt mennyit kell próbálni? Nyilván, hogy először a szólamok próbálnak, meg külön a kórus, meg külön a zenekar, de összpróbából mennyit kell tartani profi zenészeknek ilyenkor?
Ez zenekarfüggő, most én nem régóta kezdtem ugye itt dolgozni művészeti vezetőként.
Hát két éve, ugye?
Ez a második éve.
Igen.
Tehát amikor lehetőség van rá, akkor egy picit többet próbálunk, hogy az összeszokást segítsük, de alapvetően egy hét szokott lenni egy zenekarnál.
Aha.
Plusz pár nap, attól függ. Londoniak nagyon keveset próbálnak, de nagyjából az egy hét. Aha. A szólampróbákat már valóban elkezdtük, azt jól mondtad.
Hát azért az nem sok, hát nyilván a laikus ezt nehezen ítéli meg, de hogyha abból indulunk ki, hogy egy színdarab az 6 hét, és egy szimfónia 1 hét. Jó, hát itt...
Igen, csak az a különbség, hogy a színdarabnál a rendező nincs ott a színpadon, amikor előadják a darabot.
Ez igaz, és nem kell szöveget tanulni.
Hát igen, tanulják, csak otthon.
Jó.
Szóval, hogy ugye előkészül mindenki a saját szólamával, természetesen főleg a nehezebb szólamokat bőven gyakorolják már a kollégák, és akkor viszonylag gyorsan pakoljuk össze a koncertet, de az egy alapvető különbség a színház előadásokhoz képest. Uh-huh. Ugye az előadás rendezője tulajdonképpen a színpadon ott van, és tudja irányítani.
És menet közben irányít, igen.
Igen, pontosan.
Ilyen szempontból a filmhez jobban hasonlít. Na jó, de egyébként miért ilyen nehéz ez a Mahler szimfónia? Mert az emberek általában azt szokták mondani, hogy hát a kortárs művek a nehezek, azért a klasszikusok úgy állítólag könnyebben szoktak menni.
Hát Mahler maga mondta azt, hogy egy szimfóniának az univerzumot kell ábrázolnia, vagy lefestenie. Uh-huh. Szóval, hogyha egy ilyen igénnyel állunk elő, akkor abból lehet sejteni, hogy milyen komplex formákat és mennyi hangot zsúfol bele a szerző. Egy ilyen monumentális műben majdnem másfél órás a darab egyébként, és annyiféle karakter van benne, illetve olyan gyorsan követik egymást az események, hogy ezt már átfogni koncentrációval is egy minden zenekarnak feladat tulajdonképpen. Ráadásul itt nem játszották meg ezt a művet, szóval csodálattal várja mindenki, hogy majd ez mekkora alkalom lesz, én magam is egyébként, tehát nekem is ez lesz az első alkalom, de hát tényleg nagyon komplex, tehát hogy nagyon sok minden, tehát az egyik csúcsalkotása a romantikus irodalomnak szerintem.
És ezt te is vezényled.
Igen.
Ha már itt tartottunk az októbernél, lesz egy, hát én azt mondom, hogy sokkal népszerűbb szerző, vagy talán, ha van komoly zenében legnépszerűbb szerző, az mégiscsak a Vivaldi, bárhogy is mindenki Mozartot mondaná, de valahogy Vivaldi az mindig ott van, és akkor csináltatok egy ilyen Vivaldi és Piazzolla párhuzamot.
Igen, a másik bérletet, ugye ez a Fricsai Ferencről elnevezett bérlet, ami igen. Feltámadás szimfóniával indul, az a melléknev, ugyanis a Mahler szimfóniának, hogy feltámadás. A Vaszi Viktor szintén nagyon nagy karmester elődről elnevezett bérlet, pedig a 8 évszak fantázia nevű koncerten indul, ami valóban a Vivaldi és a Piazzolla 4 évszak kompozícióját állítja párhuzamba. Ezt Gyuri Sándor igazgató fogja vezényelni, és hát ebben ugye a Vivaldi négy évszakot mindenki ismeri. De ebben az a különleges, hogy a Piazzolla a saját stílusában, eleve a déli féltekén az évszakok ugye máshogy vannak.
Igen.
Hogyan gondolta ezt újra, utal is a Vivaldira sokszor, nyilván ezt nem lehet megkerülni.
Persze.
És egészen virtuóz, de ugyanaz az apparátus, tehát hegedű szóló van, Kosztándi István fogja játszani hegedű szólót egyébként, aki a zenekar koncertmestere is, és hát ez egy egészen elképesztő kontextust ad a nagyon is jól ismert Vivaldi tételeknek, meg dallamoknak.
Hát igen, azért nagyon szép eredeti műveket és parafrázisokat szembeállítani, pláne, hogy tulajdonképpen hát Piazzolla az kortárs, hát Vivaldi meg az tényleg azért egy egészen más világban volt. És aztán lesznek bécsi klasszikusok is, ha jól tudom.
Igen, ez a két nagy bérlet, és bár a két nagy bérletben is van ugye barokk vagy adott esetben klasszikus kompozíció, bécsi klasszikus kompozíció, de az ifjúsági bérletek mellett nagy újdonság, hogy elindítunk egy kamara zenekari bérletet a színházban. Ugye Szegeden nincsen koncertterem, tehát a zenekar a nagy színházban játszik. És az új újdonság az, hogy a kis színházban elindítunk egy kamara zenekari bérletet, ami elsősorban a barokk és klasszikus, bécsi klasszikus repertoárra fókuszál, és itt találkozhatnak többet Haydn-nal, vagy olasz, angol, vagy akár német barokk remek művekkel. De kitekintünk Schubertre is, aki hát attól függ, honnan nézzük, de lényegében annyira közel van a bécsi klasszikához, hogy bizonyos szempontból őt is lehet klasszikusnak tekinteni, bár természetesen már nagyon-nagyon másfele gondolkodik ő. Tehát a romantikában is bőven belefér.
Ha már a kamarazenénél tartunk, egy pici kanyart engedj meg, hiszen van neked egy, hát tulajdonképpen kamarazenekarod, ez a Budapest Sound Collective, és hát ezzel ti tettetek egy nagyon nagy vállalást, és azt hiszem, hogy nyáron meg is tettétek talán az első lépést.
Több éve indult el, hogyha Haydn sorozatra...
Igen, arra próbáltam.
Igen, ez egy progresszív alakú kamarszimfonikus együttes, azért alapítottam még jó pár ide, hogy a különböző ilyen elgondolásaimat, amik mondjuk egy klasszikus zenekari profilba kevésbé férnek be, itt meg tudjuk valósítani, és valóban van egy olyan célunk, hogy 2032-ig, amikor is 300. születésnapját ünnepeljük, a szerzőnek az összes szimfóniáját előadjuk. Több mint százat írt, ugye, ez elég sok. És amiatt, azoknak a hallgatóknak, akik ebben nem annyira otthonosan mozognak, nehéz esetleg különbséget tenni a különböző szimfóniák között, arra gondoltam, hogy mindegyik koncerthez hívunk valakit, aki a saját kapcsolódási pontján keresztül egy új aspektust ad a Haydn szimfóniáknak, egy új dimenziót. Volt például Boldizsár Ildikó, mesekutató, akivel azt firtattuk, hogy milyen rokonvonások vannak egy Haydn szimfóniában és egy úgynevezett varázsmesében dramaturgiai szempontból, de volt Nádas Péter, akivel a struktúránt néztük picit végig abban az értelemben, hogy a Haydntól Nádas bevallottan sokat tanult, ő maga mondja
igen,
ezt.
Igen.
Ő maga mondja ezt, és tulajdonképpen a Nádas szöveg épülete és a Haydn szimfónia épülete nagyon hasonlít. De volt Sandás tongoraművész is, akivel azt vettük górcső alá, hogy a Haydn, amikor kísérletezik ki a szimfónia műfaját, ugye hozzá szokták kötni a klasszikus szimfónia megteremtését. Akkor ebben a műhelyben, mint egy ilyen alkimista műhelyben így kocsvasztotta a különböző ötleteket, meg megoldásokat, és ez egy állati izgalmas periódus az életműben, hogy ezek hogyan alakultak. És akkor az a visszajelzés egyébként, hogy ezeket a nézők nagyon jól veszik, és tényleg másfüllel hallgatják, tehát nem bulvárról van szó természetesen, de mégiscsak ad egy kulcsot, hogy egy addig még soha nem hallott darabhoz esetleg hogyan lehet hozzáállni.
Hát nagy szükség.
A BNC-ben, Budapest Music Centerben csináljuk egyébként ezt a sorozatot.
Hát a legjobb helyen tegyük hozzá, hogyha már erről van szó. Na jó, kanyarodjunk vissza akkor Szegedre, hiszen itt azért még lesz egy-két izgalmas koncert, meg hát szóba hoztad, ha már Nádas Pétert, akkor nyilván Eszterházi Péterrel is kell majd beszélni, de előtte még a november 1-i koncertetek következik, ugye a Halottak napja, és ha jól tudom, ez Stabat Mater lesz Dvorzsáktól.
Igen, Stabat Mater. Hagyományosan itt Szegeden, én is már úgy érkeztem, hogy ez a szokás már régóta létezett. Az egyik bérletben mindig egy halottaknapi hangverseny szerepel, többnyire Requiem, de most a Stabat Matert választottuk, amit Pál Tamás fog vezényelni egyébként, aki szintén a zenekar állandó karmestere, hiszen hatalmas múltja van itt a városban, és egy fantasztikus köztiszteletben álló művész szakember. Úgyhogy az is egy újdonság lesz, és hát az egy gyönyörű mű. De elképesztő vendégek is vannak, tehát Bence Fuchs például a berlini filharmonikusok első klarinétosa, vagy Szergei Nakarjakov, aki egy elképesztő trombita virtuóz, de magyarok közül is, tehát igazán nagy szerencsénk van, mert nagyon jó és változatos programot sikerült összeállítanunk, és az a közönség visszajelzése, hogy nagyon örülnek, hogy ennyi minden történik a Szegedi Szimfonikus Zenekar környékén.
Hát biztos vagyok benne. Na, és ha már szóba hoztam Eszterházit, ugye van is egy konkrét Eszterházi bérletetek, és hát itt nagyon izgalmas dolgok fognak történni.
Az Eszterházi bérlet az előbb említett kamaraszimfonikus bérlet, csak az előbb nem neveztem nevét. Azért kapta az Eszterházi nevet, mert a jól fémjelzi a korszaknak a milliójét, ahol ezek a zenék általában megszülettek, mindenképpen valamilyen arisztokrata udvarhoz szokták kötni, de a zeneszerzők leginkább az uralkodóknál találtak megélhetést. Szóval az teljesen természetes volt, hogy persze az angol királynőnek írt zenét, vagy hát éppen Eszterházi Fényes Miklósnak, aki a kultúrát nagyon támogatta. De hát a harmadik szereztész is ugye Eszterházi Pához köthető, tehát sokféle megközelítése van, és az meg tulajdonképpen szinte véletlen, vagy már csak a habatortán, hogy a bérlet utolsó előadása a hét utolsó szó című produkció lesz, amit a Sound Collective mutattunk be még 2014-ben, és Haydn Krisztus utolsó hét szava keresztfány című művének egy tovább gondolása, ahova az eredetileg prédikációk helyére Eszterházi Péter írt egy fantasztikus szöveget, és ezt fogjuk Mácsai Pál és Kerekes Éva tolmácsolásában, illetve nyilván a szegediek játsszák a Haydn művet, illetve még egy fantasztikus adalék, illetve egy társ alkotó csatlakozott ehhez a produkcióhoz, Nádler István, aki hét csodálatos tablóban megfestette a halállal való szembenézésnek a folyamatát, és ezt is ki fogjuk állítani a koncerttel párhuzamosan. Ez a három komponens alkotja így ezt a különleges művészeti élményt, és nagyon-nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ez megadatott, hogy ez elkészülhet.
Hát lehetsz is, és állítólag ugye Eszterházi kifejezetten a te felkérésedre írta ezt a szöveget.
Ez így van, és ami nagyon-nagyon kedves, hogy a bemutató előtt a főpróbán, amikor meghallotta, ugye először élesben, akkor azért picit megrettent, mert ő maga se gondolta, hogy ez ennyire erős lesz. És le is nyilatkozta annak, hogy hát nem biztos, hogy megmeri írni, hogyha tudja, hogy ezekkorát itt. Tehát az első előadás után talán másfél percig nem szólalt meg senki a közönségben. Szóval elképesztő, hogy milyen elementális hatása van a Haydn zenének és az Eszterházi szövegnek együtt.
Hát, azt gondolom, hogy ezt mindenkinek érdemes újra meghallgatnia, vagy talán először meghallgatnia, szóval ez nagyon komoly, komoly lesz mind a festményekkel, mind hát az egésszel így egyben. Ez valóban egy ilyen összművészeti előadásnak tekinthető, bármennyire is kicsit elcsépelt ez a szó. De fogtok ti jönni-menni Szegedről, többek közt a fővárosba is, meg turnéztok, hogyha jól tudom, Erdélyben is.
Igen, a Szegedi Zenekarnak ugye nagyon fontos missziója az, hogy a határon túli magyarságot is ellássa zenével. Ugye közel van a hármas határ, és pont tegnap voltunk Magyar Kanizsán, Vajdaságban, és megy majd a zenekar Aradra is. Rendszeresen járunk a környező településekre, illetve hát a fővárosban most október 15-én fogunk játszani egy Mendelssohn olasz szimfóniát, az első Dante Fesztivál nyitó estje alkalmából. Szóval igen, szerencsére a zenekar járkál ide-oda, illetve reményeim szerint majd egyre többször megyünk vendégszerepelni, mert ez egy fantasztikus társaság, és elképesztő koncerteket lehet velük játszani. Szóval nagyon szeretném, hogy minél többen megismerjék majd, hogy milyen a Szegedi Szimfonikus Zenekar arculata, és hogy milyen elképesztő élményeket tud okozni ez az együtt. És legalábbis nekem is már most így egy év után ez a tapasztalatom, illetve a közönség, azt még el kell mondani, hogy a közönség valami hihetetlen lelkes és erős kapcsolatot tápol a zenekarra, tehát megállítják őket az utcán, neveleket írnak, kikiabálnak az autóból, hogyha éppen egy jól sikerült koncert után gratulálni akarnak, tehát ugye az muzsikusnak elképesztő fontos az, hogy kapjon ilyen visszajelzéseket, hát és motiváló is. A kis bérletet részben azért indítottuk el, mert a közönség elkezdte reklamálni, hogy több baró zenét akar hallgatni. Tehát még az, hogy elfogy a klasszikus zene közönség, erről egyáltalán nincs szó.
Na hát ezt örömmel hallom, és hát Szeged ez mindig is egy fantasztikus hely volt, szóval azt gondolom, hogy ott másból van a levegő is, egészen különleges hely, de mi a helyzet, ha már a közönséget szóba hoztad, tudtok-e új közönséget, fiatalokat bevonzani, vagy olyanokat, akiket nem a komoly zene vagy a klasszikus zene érdekelt elsősorban, de mégiscsak így valahogy oda tévednek és ott ragadnak, gondolok arra, hogy akár a turnék alkalmával sikerül-e új közönséget megérinteni.
Az elmúlt egy év alatt az a tapasztalat volt nekem, hogy egyre több fiatal jön. Én nem gondolom, hogy nem lehet őket megszólítani, vagy ezt a generációt nem lehetne megszólítani. Nagyon fontos, hogy olyan kontextusban hozzunk létre előadásokat, amikhez kapcsolódni tudnak. De valójában létezik a vágy a fiatal generációban is, hogy ezeket a zenéket hallják, csak meg kell érteni azt, hogy nem feltétlen egy ilyen kimért frakkos, nem tudom, mindenféle viselkedési szabályokkal körbebástyázott közegben szeretnék ezt megtenni. Persze ebből nem következik a szakadt farmer, meg az áplaza megjelenés, de hogy valahol a mostani való élethez kell igazítani ezeket a remek műveket, hogy kapcsolódni tudjanak hozzá. De ez tulajdonképpen megy, és amikor az van, hogy egy baráti Kristóf jön hozzánk játszani, és már a pótszékeit is kiadtuk, és még mindig ott állnak 20 vagy 25-re, de hogy hát, ha mégis bejutunk valahogy, és nagyon sok fiatal, akkor én azt hiszem, hogy nagyon sok félnivaló nincsen, szerencsére.
Hát én biztos vagyok benne. Gergő, elszállt az időnk, egy pár dologról még nem beszéltünk, de akit érdekelnek a Szegedi Szimfonikusok programjai részletesebben, az természetesen az interneten, meg a Facebookon mindent megtalál. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon sok sikert kívánok nektek, és én igyekszem egyrészt Szegedre ellátogatni néhány koncertetekre, de ahogy említetted, a fővárosban is lesztek, oda mindenképpen menni fogok, és ezt tanácsoljuk a hallgatóinknak is. Dubocki Gergelynek, a Szegedi Szimfonikusok művészeti vezetőjének nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük a meghívást!